Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Az idei évben átléptétek kezelt vagyontömegben azt a bűvös nagyságrendet, amiről szerintem beszélni is fogsz. Tudjuk, hogy vannak nagy banki hátterű szereplők is, de hát a Hold alapkezelő is most már odaért, ahova oda kellett. Úgyhogy hol tart most az alapkezelő, és tényleg milyen mérföldkövek azok, amiket kiemelnél?
Néhány hónappal ezelőtt átléptük az 1000 milliárd forintos kezelt vagyon határt, ami tényleg óriási bizalom az ügyfelek részéről, hogy egyrészt darabra is nagyon sok ügyfelünk lett, és nyilván kezelt vagyonra is. Tehát ez azt jelenti, hogy akik az ügyfeleink, azok átlagosan nagyon sok pénzt tartanak nálunk, ugye ebből ez is következik, hogyha ilyen nagy számokról beszélünk, hogy 1000 milliárd. Amit kiemelnék egyébként így a három évtized alatt, és ahol most tartunk, az a függetlenség, tehát hogy valóban mi egy független alapkezelő, vagyonkezelő vagyunk. Ez azt jelenti, hogy ennek a cégnek most van 8 magánszemély tulajdonosa, és ezekből 6-an most ebben a pillanatban is benn dolgoznak a cégben, 2-en pedig az előző 2 vezérigazgató, és Szabó László, aki egyszerre volt portfóliókezelés vezérigazgató, tehát őket jelenti. Tehát ez azt jelenti, hogy igazából itt nincsen bonyolult cégstruktúra, itt mindenki ismer mindenkit, és ez egy 100 fős munkai közösség, amiben mi dolgozunk. Szeretnénk folyamatosan egy nagyon kreatív, intellektuális légkör teremteni, amiben megvan adva az a lehetőség, hogy aki itt dolgozik portfóliókezelőként, az úgy fektessen be, ahogy ő szeretne, nyilván törvényi és egyéb keretek között, és ki tudja élni a saját kreativitását, a saját tudását, és mibe csapódik le, hogyha ez mind jól megy, ez végeredményben a ügyfél vagyon növekedésében fog lecsapódni, amiről az előbb beszéltünk, mert ugye azt reméljük, hogyha jó munkai környezetet teremtünk, akkor annak meg lesz az eredménye, jó hozamokat érünk el a tőzsdén, emiatt szeretni fognak minket az ügyfeleink, több pénzt tartanak nálunk, többen keresnek meg minket, és azt tudom mondani, hogy az elmúlt 3-5 év az tényleg sikeres volt, és tudtunk nagyot növekedni, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk ennek a 1000 milliárdos vagyonnak is a tudatában.
8. alkalommal nyertétek el az év alapkezelője díjat, azért ez nem lehet véletlen, és ugye a munkahelyi háttérről, a millióról, a munkatársaknak az elkötelezettségéről már így ejtettünk pár szót, de egy kicsit nézzünk bele jobban, hogy szakmailag mi kell ahhoz, hogy fenntartható módon lehessen a legjobbak között lenni, hogyha a hazai vagyonkezelési piacot nézzük.
Hát a hazai vagyonkezelési piacon sajnos most már csak néhány független szereplő van, és minden más nagy szereplő az kereskedelmi bankoknak az alapkezelője. Tehát ezt így kell elképzelni, ezt a piacot, hogy a legtöbben úgy jutnak el oda, hogy egyébként befektessenek, hogy valamilyen banknál tartják a pénzüket, esetleg egyre több pénzük lesz akár a fizetésükből, akár mert vállalkozásuk van, és akkor előbb-utóbb megkeresi őket valaki a bankból, hogy ezzel már lenne értelme ezzel a pénzzel kezdeni is valamit. Tehát a társadalomnak az a sajnos nagyon szűk szeglete, aki eljut vagyonkezelésbe, az ugye így kerül bele ebbe a képbe. Aki már eljut a független vagyonkezelőhöz hozzánk, az ugye ennél jóval nagyobb tudatosságot igényel, hiszen neki már meg kell hozni azt a döntést, hogy azt mondja, hogy ugye mindenkinek van bankja, tehát valahonnan, ha úgy tetszik, mindenki bankból elindul, mert hiszen amikor, nem tudom, az első fizetését kapja, akkor ma már azt általában ugye mindenki egy bankszámlára fogja kapni, és akkor, ahogy mondtam, ugye a szofisztikáltabbaknak lesz értékpapírszámlája, még szofisztikáltabbak elgondolkodnak, hogy akarnak-e diverzifikálni intézmények között, és aki úgy dönt, hogy akar, az eljut például hozzánk. Szerintem érdemes egy szót arról beszélni, hogy mi az, hogy vagyonkezelés, mert egyébként ez egy ilyen nagyon megfoghatatlan fogalom, mert legtöbben ugye azt értik alatta, hogy hát ami vagyon van, azt akkor valaki más kezeli. Milyen vagyon van az embereknek, van nekik autójuk, van nekik ingatlanjuk, van nekik pénzügyi befektetésük, állampapírjuk, akár részvényeik, akár saját vállalkozásaik. Na most, amit például mi csinálunk, és amire ez a piac elsősorban fókuszál, az, hogy kötvény-részvény befektetésekkel foglalkozunk. Vannak olyan vagyonkezelők, akik ingatlan befektetésekkel foglalkoznak, mi például nem ilyenek vagyunk. Mi tőzsdei cégekben szoktunk részesedést vállalni olyanban is, ami ingatlanba fektet, de ez csak egy példa a sok közül, mert van egy csomó kiskereskedelmi befektetésünk, banki befektetésünk, energiabefektetésünk, ezerféle, nem tudom, kartondobozgyártó befektetésünk, tehát hogy mindenféle iparágat el lehet itt képzelni, ebből csak egy az ingatlan a sok közül. Még ugye a társadalom általában úgy gondolkozik a vagyonról, hogy az sokszor az ingatlan hoz méri meg az ingatlanban tekinti ezt. Mi nem így gondolkodunk, mi elsősorban részvényekre és a kötvényekre fókuszálunk, és ezek mellett esetleg kitekintésként ott van egyébként nyersanyagok vagy kriptodevizák, utóbbi ugye egyre kevésbé elhagyagolható egyébként, de hogy azt tudom mondani, hogy azért alapvetően a vagyonkezelés itt a tőzsdén kötvényekből és részvényekből áll például nálunk, de egyébként az lehet mondani, hogy ennek a piacnak a túlnyomó többsége is így néz ki. És egyébként mi kell ahhoz, hogy eltérjünk, meg mások legyünk? Én azt gondolom, hogy minden ügyfél valami nagyon egyszerű dolgot szeretne, jó magas hozamot, jó alacsony kockázatvállás mellett. Egy vagyonkezelésben, ez ugye hogy éli meg az ügyfél? Úgy éli meg, hogy idehozom a vagyonom, szeretném, ha megőriznék a vagyonomat, ugye? Tehát ez a alacsony szórás vagy alacsony kockázat, tehát maradjon is meg a vagyon, de hát legyen azért lehetőleg minél több, tehát gyarapítsák ezt a vagyon, mert ugye akkor vagyok boldog, hogyha azért hoztam oda a vagyonkezelőhöz a pénzemet, hogy az egyre többet ér. És hát kimondani nagyon egyszerű a célokat, hiszen mindenki boldog, ha tudnánk most mondok valami stabilan mindenkinek 25%-ot nyújtani évente, ilyet senki nem tud, tehát hogy ez egy irreális elvárás bármelyik vagyonkezelőtől a világban és Magyarországon is, de akkor nyilván el tudjuk képzelni nagyon boldog. És ugye ez is egy nehéz kérdés, ezzel azt akarom felhívni a figyelmet, hogy egyébként az is nagyon érdekes, hogy a ügyfeleknek is nagyon különböző elvárásaik vannak. Tehát milyen a jó vagyonkezelő, mi különbözteti meg, ez egészen el tud térni. Van olyan ügyfél, és most visszautalok, aki a vagyon megőrzésével is szinte elégedett, mert azt mondja, hogy nekem elég egy viszonylag kis hozam, de hogy egyébként legyen biztonságban az a pénz, és van, aki meg arra hajtozik, hogy kockáztassunk bátran az ő pénzével, de hosszú távon mindenképpen csináljunk belőle többet. És hogyha én azt gondolom, hogy mi ezek dimenziók mentén, tehát abban, hogy hogyan kezeljük a kockázatot és mennyi hozamot csináltunk a múltban az ügyfeleinknek, tudtunk elérni jó eredményeket, és ezért tudtunk igazából független szereplőként ilyen nagyra nőni kereskedelmi bankok és más alapkezelők mellett.
Beszéljünk akkor egy kicsit az eszközosztályokról is, hiszen említettél részvényeket, említettél állampapírokat. Ugye azért az ügyfeleknek a nagy része az inflációnak a jelentőségével tisztában van, az is egy fontos szempont, és valahol ezt elhelyezi, hogy az inflációhoz képest mondjuk az állampapírok azok jellemzően mit tudnak. És ugye itt érkezünk el egy olyan ponthoz, hogy ezek a prémium lakossági állampapírok, ezek az elmúlt két évben szinte mindent vittek, és miután itt késve jelenik meg maga az inflációhoz képest nyújtott hozam, ezért elérkeztünk egy olyan időszakhoz, itt a következő 6-9 hónapról beszélek, amikor rengetegen fogják majd feltenni azt a kérdést, hogy hát lecsökkent az infláció, 4% körüli átlagos éves infláció az, ami nagyságrendileg kinéz. Most ehhez képest van valamekkora minimális kamat prémium. Azért az nem lesz az a fantasztikus hozam, hogy azzal elégedett lenne az ügyfeleknek a döntő többsége. Tehát itt van egy helyzet most, ti például erre hogy reagáltok? Ha tényleg belenézünk ezekbe az eszközosztályokba, ott nagyjából milyen várakozásaitok vannak most?
Igen. Nagyon jó ez a kérdés, mert azt gondolom, hogy erre lehet bátran válaszolni, hogy én azt gondolom például, hogy Magyarországon a lakosságnak túl kevés részvénye van, tőzsdei részvénye van. Pedig az hosszú távon egy jó befektetés, ezt igazolják múltbeli statisztikák, akár ilyen nagyon hosszú évtizedes statisztikákat nézünk, de mondok egy példát a saját átlagos privát vagyonkezelt portfóliónkban is, az elmúlt mondjuk másfél éve olyan nagyon vonzó ez a prémium magyar állampapír, amit mondtál, ugye ami infláció fölött fizet. Most egyszerűsítek, mondjuk azt, hogy ő fizetett mondjuk tavaly is 18%-ot, meg most is, most nem menjünk bele a részletekbe. Ugye ez egy nagyon magas hozam, ez ugye forintos hozam. Na most mi időarányosan ezt tudtuk hozni az ügyfeleinknek, sőt többet hoztunk ennél, pedig más eszközökből csináltuk ezt meg. Milyen eszközökből csináltuk meg? Természetesen részvényekkel tudtuk ezt megtenni, kötvényekből lehetetlen volt, tehát ha nem vállaltunk volna kockázatot, akkor ezt nem lehetett volna megvenni, hiszen itt óriási támogatás volt ezeken az állampapírokon. Mi mindig azt gondoljuk, hogy reálhozamban kell gondolkozni. Ugye ez mit jelent ez a fogalompont, amit mondtál, az inflációval mindenki tisztában van. Ha egy évben 10% az infláció, a te hozamod pedig 12%, akkor te tudtál csinálni 2% reálhozamot. Ugye azt a 10%-ot sajnos azt a különbözetet az infláció elvitte, tehát te reál értelemben te csak 2%-kal tudtad gyarapítani a vagyonodat. És mi azt gondoljuk, hogy azért dolgozunk, hogy az ügyfeleinknek ilyen reálhozamot csináljunk, és ez a hosszú távú cél is. És mikor kérdezed az eszközosztályokat, akkor Szerintem mi a közép-kelet-európai és európai részvényekbe való fektetéssel tudunk értéket teremteni. Ez az a két, most így szétosztottam, ugye közép-kelet-európára, meg nyugat-európára a mi univerzumunkat. Mi azt gondoljuk, hogy ezekkel a típusú részvénybefektetésekkel tudunk hosszú távon ilyen reálhozamot elérni. És ezek a reálhozamok, ezek egyébként olykor, ugye részvényekről beszélünk, olykor alacsonyabbak, olykor magasabbak. A részvény sose fog örökké fölfele menni. Mindig lesz olyan év, hogy a részvény az alulteljesíti a kötvényt. De akinek van olyan pénze, hogy azt tudja mondani, hogy 3 vagy 5 évre, én arról le tudok mondani, mert nincs rá szükségem, akkor ő neki már biztosan érdemes azon elgondolkodni, hogy ne csak kötvénybe tartsa azt a pénzt. Nem, hogy ne csak betétbe, ugye, mert sokan egyébként nem is csinálnak semmit a pénzükre, betétbe tartják nullán. Ugye most látjuk az infláció miatt, hogy ez óriási probléma, mert ugye elértéktelik az a pénz. Akkor ugye eszébe jutott valakinek, hogy jó, hát akkor nem tartom betétbe, tartom államkötvénybe. Nagyon jó, ez ugye, ezzel óriási csökkentett valaki a veszteségén, az inflációval szemben, ha ilyet tett, nagyon jó. És most meg el lehet azon gondolkozni, hogy aha, de egyébként most már vége ennek úgy tűnik, most ezt ugye mindig én nem tudom megmondani, hogy az államadósság központ majd milyen állampapírral jön ki a jövőben, de hogy úgy tűnik, hogy ez az óriási reálhozam, ami most volt idén erre az állampapírra, egy 10% reálhozam volt. Ez óriási, ez támogatás egy az egyben. Nagyon-nagyon vonzó volt idén. Ez úgy tűnik a mai tudásunk szerint, hogy akinek ugye volt ilyen állampapírja, az most idén ezt megnyeri, ma idén már nem tudott ilyen állampapírt venni, és hogy nem tűnik úgy, hogy ez a fajta ekkora mérték, ami szerintem egyszer volt Budán kutyavásár, hogy ez így alakult, hogy itt lett egy ilyen 10%-os reálhozam többlet ezen az állampapíron. Én azt gondolom, hogy ilyen nem nagyon várható, ez az én tippem, de hát az államadósság központ majd kitalálja, hogy ő pontosan mivel áll elő, vagy azt mondja, hogy a jelenlegi papírok is elég vonzóak, hiszen azokon is van 1-2% ilyen reálhozam támogatása, úgy nézzük a piaci kamatokhoz, meg a piaci hozamokhoz képest. Tehát azt akarom mondani, hogy mi, mint vagyonkezelő, szerintem egyértelmű, hogy hosszú távon gondolkodunk az ügyfeleink számára, és ezzel párhuzamosan azt gondolom, hogy részvényekbe érdemes megtetni. Nekünk egyébként, tehát mi 100-an dolgozunk mondjuk a Holdban, és van egy 20 fős portfóliókezelő csapatunk, ebből csak 10-en azon dolgoznak, hogy melyikek a legvonzóbb részvények.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
At the last meeting, the Federal Reserve started to cut interest rates by 50 basis points. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed az elmúlt ülésén szeptemberben ugyebár elkezdte a kamat csökkentési ciklusát, 50 bázisponttal vitte lejjebb az irányadó rátát. Jó néhány elemző szerint a Fed egyébként elkésett a kamat csökkentéssel, például az Európai Központi Bank is megelőzte őket ebben a tekintetben. Egyetért ezzel a vélekedéssel? Do you agree with this sentence or disagree?
I wouldn't put it necessarily on agreeing or disagreeing. I think the Federal Reserve has had
Ezt a kérdést inkább máshonnan közelíteném meg. Az amerikai jegybank az elmúlt 2-3 évben egyértelműen adatvezérelten működött, és a friss gazdasági mutatók mindig támogatták a Fedet az aktuális monetáris politikai döntéseiben. A szeptemberi ülés előtt a mi elemzőink inkább a 25 bázispontos kamatcsökkentést tartották valószínűbbnek, semmint az 50 bázispontosat, ami végül megvalósult. A legnagyobb mértékű kamatcsökkentés azt jelzi, hogy a Fednek elegendő mozgástere volt ahhoz, hogy meglépje az 50 bázispontos csökkentést, hiszen ahogy Jerome Powell jegybankelnök is fogalmazott, később kezdték el a monetáris lazítást, mint a világ más nagy jegybankjai. Powell arról is beszélt, hogy nincs okuk olyan gyors ütemben vágni a kamatokat, mint ahogy azt a piaci szereplők elvárják tőlük. Az év hátralevő részében még 2 kamatcsökkentést prognosztizálunk, amivel az alapkamat 1%-kal alacsonyabb szintre kerülhet, mint ahol az év elején állt. Ez azt jelenti, hogy a Fed még 2 25 bázispontos kamatvágást hajthat végre idén, így pedig az alapkamat a 4,25 és a 4,5% közötti sávba mérséklődhet.
That the Fed will continue to cut at a pace of 25 basis points.
And the cut is really necessary because kicsit megfordítanám a kérdést. Szükség volt egyáltalán a kamatcsökkentésre? Hiszen az amerikai gazdaság jó állapotban van, sokkal erősebbnek tűnik, mint például az eurózóna gazdasága. Mit mondhatunk, teljesen elmúltak a recessziós félelmek a tengeren túlon? Are there any fears of economy recession in the US? Or these fears are gone for now.
The data is showing that the Fed is going to be able to do a soft landing.
A legfrissebb előrejelzések alapján teljesülhetnek a Fed soft landinggel, vagyis puha landolással kapcsolatos várakozásai. Az amerikai munkaerőpiacon az elmúlt 2-3 hónapban már látszottak a lassulás jelei. a mezőgazdaságon kívüli ágazatokban is gyengébb foglalkoztatási és béremelkedési ütemeket láthattunk, mint amire az elemzők számítottak. Eközben az infláció csökkenő pályán van, és középtávon elérheti a Fed 2%-os célját. Ezek a folyamatok pedig azt eredményezik, hogy az amerikai jegybank fókusza az inflációról egyre inkább a munkaerőpiacra helyeződhet át, már csak azért is, mert a munkanélküliség enyhén emelkedett az elmúlt néhány hónapban. Így számomra teljesen érthető a Fed monetáris politikai fordulata, a kamatcsökkentések megkezdése.
And here we have seen unemployment picking up in the last 2 to 3 months. So for me the decision makes sense.
What can result the cut rate process? Mit okozhat a kamatcsökkentési ciklus a részvénypiacokon és a dollárt illetően? And the dollar.
The dollar overall is still overvalued for us.
Szerintünk az amerikai dollár még mindig túlértékelt a részvénypiacokhoz képest. Jelenleg az amerikai fizetőeszköz értéke 12-15%-kal van magasabban a reálisnál, ami azért még mindig alacsonyabb, mint amit korábban láthattunk a dollár esetében, amikor 20-30%-os túlértékeltséget is tapasztaltunk. A legutóbbi 50 bázispontos Fed kamatdöntés után azonnali reakcióként az amerikai dollár gyengülésnek indult, ami főleg az angol fonttal szemben volt látványos. A font-dollár kurzus elérte az 1,34-es szintet is, míg az euró-dollár kereszt 1,12-re emelkedett. Azóta visszaerősödött némiképp az amerikai fizetőeszköz a fő devizákkal szemben. A részvénypiacokon a befektetők számítottak az 50 bázispontos kamatcsökkentésre, így ott nem okozott olyan heves mozgásokat a döntés. Természetesen a további kamatcsökkentések alapvetően támogathatják a részvénypiacokat.
A GBP dollar reached the 134 mark, while the euro dollar went to 112.
The decisions of the Federal Reserve are very important, but az amerikai jegybank döntései és kommunikációja nagyon meghatározóak a pénzpiacok szempontjából. Ugyanakkor egy hónap van hátra az amerikai elnök választásig. Elképzelhető, hogy ez az esemény az előttünk álló hetekben még meghatározóbb lesz a piacok szempontjából? In the next months, till the end of the year?
Of course. Uncertainty is always gonna bring volatility to all financial markets and
természetesen nagyon meghatározó lesz az amerikai elnökválasztás. Jelentős volatilitás várható a pénzpiacokon már csak azért is, mert a két jelöltnek, Kamala Harrisnek és Donald Trumpnak nagyon eltérő gazdaságpolitikai elképzelései vannak. Ez a bizonytalanság óvatosabbá teheti a piaci szereplőket is a választások előtti időszakban, és a biztonságosabb befektetések felé terelheti őket. A dollárpiacán erősödést várunk a választások előtti periódusban, majd a további piaci mozgásokat az határozza meg, hogy a demokrata vagy a republikánus jelölt lesz az Egyesült Államok következő elnöke.
The dollar to strengthen a bit before the election, and then after, depending on the results, we're going to see the direction the market is going to go to.
Let's talk about the European Central Bank, because térjünk át az Európai Központi Bankra. Az euróövezeti gazdaság meglehetősen gyenge számokat produkál hónapról hónapra. Ez még akkor is igaz, hogyha a német ipari termelési adat most havi alapon meglepően pozitív teljesítményről árulkodik augusztusban. A gazdasági lassulást figyelembe véve, nem lehetne még a jelenleginél is bátrabb az LKB? Nem csökkenthetné még gyorsabban a kamatokat?
They have to improve the economy and the GDP.
What's important is to also understand from where we left prior to the pandemic.
Ahhoz, hogy jól megértsük az Európai Központi Bank mostani lépéseit, vissza kell mennünk a koronavírus járvány előtti időkhöz. Az EKB ugyanis negatív reálkamatokat tartott fenn szemben a Feddel, amely alapvetően magasabb kamatszintekkel operált. Az euróövezeti gazdaságok így nagyon olcsó finanszírozáshoz, hitelköltségekhez voltak hozzászokva hosszú éveken keresztül. Így az Európai Központi Bank monetáris szigorítása egy óriási fordulatot hozott a piacokon és a vállalkozások életében. A testület nagyon komolyan vette az infláció elleni küzdelmet, azonban most már azt látjuk, hogy például Németországban a fogyasztói árindex visszatért az EKB 2%-os céljához. Ez lehetőséget adott arra, hogy a Christine Lagarde vezette testület kétszer is kamatot csökkentsen az elmúlt időszakban. Legutóbb szeptemberben 25 bázisponttal 3,5%-ra mérsékelve az alapkamatot. Az év végéig még további két kamatvágást várunk az EKB-tól, az egyik 50, a másik pedig 25 bázispontos lehet.
We're still gonna see two cuts, but one of them is gonna be a 50 basis points and one is gonna be a 25 basis points cut.
Okay, so two cuts from the Federal Reserve and from the European Central Bank also. Tehát év végéig még két kamat csökkentés a Fed és kettő az LKB részéről. Mi a helyzet Japánban? Ott mit várhatunk a központi banktól? Pláne figyelembe véve, hogy új miniszterelnököt jelöltek ki az ország élére, akinek lehet némi hatása a monetáris politikára nézve is.
Because of the, you know, economic plans of the prime minister.
Yeah, contrary to its peers, we saw that the Bank of Japan increased rates by 10 basis points again at the latest meeting. So
a japán jegybank jelenleg 2008 óta a legmagasabb szinten 0,25%-on tartja az alapkamatot, miután meglepő módon megemelte néhány hónapja az irányadó rátát. A részvénypiacok idegesen reagáltak az új miniszterelnök Ishiba Shigaru volt védelmi miniszter megválasztására. Ő vette át a liberális demokrata párt vezetését, és így japán kormányfője is lett némi meglepetést okozva ezzel. A japán jen mozgásában is jelentős volatilitást láthattunk. Visszatérve a részvénypiacok reakciójára, a befektetők nyugtalanok az új japán miniszterelnök gazdasági elképzeléseit illetően. Ishiba ugyanis egy igazi fiskális héjának számít. Az eddigi pályafutása alapján alapvetően a szigorúbb költségvetési politika mellett teszi le a voksát.
Yeah, it will probably be tied a lot to the fiscal policies that the new government is gonna put in place.
And what can we see about the Japanese economy?
A japán gazdaság már nagyjából visszatért a járvány előtti szintekhez, vagy még mindig komoly nehézségekkel, komoly kihívásokkal küzd?
Or there are a lot of difficulties still?
I think there's still a lot of difficulties if we look a bit on his stance as well with regards to monetary policy.
A japán gazdaság továbbra is rengeteg problémával küzd. Ishiba megválasztása és az ő gazdaságpolitikai elképzelései, nevezetesen, hogy inkább a magasabb kamatokat támogatja, éppen kapóra jön a japán központi banknak. A negyedik negyedévben egy újabb 10 bázispontos kamatemelést várunk a testület részéről. A későbbiekben pedig a bejövő gazdasági adatok határozzák majd meg, hogy merre tovább a monetáris politika részéről. Azt gondolom, hogy a mai gazdasági környezetben nincs olyan nagy jegybank a világon, amely ne az adatvezérelt megközelítést alkalmazná döntéseinél.
So I think we're still gonna have to wait to see a bit what's gonna happen in Japan.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.